Krisztusban, szeretett testvéreim! Ahogy hallhattuk a Szentleckében, Pál apostol miután arra buzdítja kedvenc tanítványát, Timóteust, hogy az általa koordinált, vezetett közösségben végezzenek imákat a királyokért, a vezetőkért, a helytartókért. Így fejezi be a gondolatsort. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Szeretett jó hívek! Ebben a rövid páli megszólalásban az apostol akkor és ott is áthídaló a 2000 évet, itt és most nekünk igen fontos két, igen fontos dolgot fogalmaz meg. Legelőször azt, hogy nem elég az, amit teszünk, hogy folyton szítjuk a politikusokat. Ha találkozik két ember, akkor már ők vannak a nyelvükön, gyalázzuk, szítjuk, rájuk fér különben. Ezt csak úgy zárójelben mondtam. De ennél többen nem sokkal szoktunk menni, az apostol pedig azt mondja, hogy ne ezt tegyük, hanem imádkozzunk az előjárókért. És a Szentírás Isten szava, tehát Isten maga buzdít bennünket általa. És én nem tudom, megmerem kockáztatni azt a véleményemet, hogy azért élünk egy olyan, amilyen semmilyen világot, mert más sem teszük, csak szidjuk a politikusokat. Ha azzal az erővel imádkoznunk is értük, én szentül hiszem, hogy más irányba, pozitív irányba mozdulna el a dolog. És erről ma csak ennyit. A második gondolat, amit aztán tovább szeretnék boncolgatni, az az, hogy az apostol kimondja Isten egyetemesen üdvözítő akaratát. Azt mondja, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Tehát a mi Istenünk, az irgalmas Isten olyan jó, hogy nem akarja, nem is tudja elképzelni a mennyországot nélkülünk. Mindenkit meghív az üdvösségre, minden tőle telhetőt megtett azért, hogy mi üdvözüljünk. Ő azt szeretné, hogy mi egy örökké valóságon át vele lennénk. És ennek az isteni üdvözítő akaratnak egyetemes voltát a Szentírás hirdeti. Annak dacára, hogy zsidó testvéreim kezdetben kissé szűkebbülően képzelték el az üdvösséget, ezt nevezik zsidó partikularizmusnak, úgy gondolták, hogy Isten az üdvösséget Ábrahám és leszármazottai számára találta ki, de ha alaposan átolvassuk az Ószövetségi Szentírást, Isten egyetemes üdvözítő akaratának az Ószövetségi Szentírásban is nyomára bukkanunk. Én mindössze négy igehelyre hivatkoznék, hogy esetleg bárki otthon a Szentírását tanulmányozva utána tudjon nézni ennek. A Teremtés könyve 12. fejezetének az elején, amikor az Úr meghívja Ábrahámot, hogy a választott népnek az ősatja legyen, akkor azt mondja neki, általad nyer áldást a föld minden népe. Tehát nem azt mondta, hogy általad nyer áldást a te néped, a föld minden népe. És ebben pedig benne van minden nép, amely belakja, betölti ezt a földet. Izaiás próféta könyvének 49. fejezetében és ott a 6. versben azt mondja a messiásról, hogy a pogányok számára is világosság lesz. Vagyis Jézusban, a messiásban, a megváltóban a pogányok is megnyelik, elnyelik a világosságot. Aztán van egy nagyon szép történet az Ószövetségi Szentírásban, a Királyok könyvében, a szíriai Námánnak a története, aki leprás és pogány, és akiknek van egy zsidó rabszolgájuk, és elmondja a zsidó rabszolga úrnőjének, hogy bárcsak uram ott élne Szamariában a próféta közelében, mert a próféta bizonyára meggyógyítaná. És aztán megrakodva mindenféle kincsekkel a királyhoz mennek, végül a prófétához kerülnek, aki annyit kér mindössze, hogy 7-szer fürödjön meg a Jordán vizében, és a szíriai Námán pogány létére meggyógyul. Tehát részesült a mindenható Isten gyógyító kegyelméből annak dacára, hogy nem tartozott a választott néphez. És nekem nagyon tetszik a Jónás próféta könyve, talán azért, mert Babis Mihály is átírta, és azon ismertem meg hamarabb, mint irodalmi alkotást, de csodálatos. Jónást az Úr nem saját népéhez küldi, hanem a pogány Ninivébe, és Jónás prüszköl is ellene, sehogy sem fér be a fejébe, hogy Isten mit akar kezdeni azzal a pogány néppel, miért akarja megtéríteni. És amikor elmegy és hirdeti az ígét, és azok megtérnek, még ő bosszankodik, hogy miért térnek meg, miért nem pusztulnak el. Lám a zsidó szűkkebűség Jónás esetében napvilágra jön, ugyanakkor nagyon szépen látszik Isten egyetemes üdvözítő terve, üdvözítő elképzelése is. Az újszövetségi szentírás nyilván, hogy tovább viszi ezt a gondolatot. Szent János azt írja az evangélium prológusában, bevezetőjében, az ége minden embert megvilágosít. És azt írja levelében, elveszi a világ bűneit. Hogy éppen most Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén olvastuk az evangéliumok evangéliumát. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És még utalnék egy nagyon érdekes, talán jelképrendszerében olyan csodálatos eseményre, amikor Szent Lukács evangéliuma szerint Jézus kiválaszt 72 tanítványt, és tettessével szétküldi mindazon városokba és falvakba, ahová elmenni szándékozott. Önként adódik a kérdés, hogy miért választott 72-t. És azt mondják már a korai egzegéták azért, mert ha visszalapozunk a Teremtés könyvében, ott Noé történeténél látni fogjuk, hogy Noé utódaitól származtatja a Biblia az emberiséget, és ott 72 féle népről beszélnek. Vagyis jelképesen Jézus azért válasz 72 tanítványt, hogy minden népnek legyen, aki majd elviszi a megváltásnak az örömhírét. Az ősegyház pedig nyilván kezdettől fogva meg volt győződve arról, hogy az üdvösség egyetemes. Péter apostol megkereszteli az első pogányt, Cornélius százados, majdnem az életébe került, és ahogy sem akarták megérteni, a zsidóból lett keresztények, hogy a pogányok is meg vannak hívva az üdvösségre. Aztán Pál apostol pedig minden alkalommal, amikor a zsidók visszautasítják, a zsinagógában lerázza a port a sarujáról, vádként a zsidók ellen, és nyomban elkezdi a pogányok misszionálását. És egész életét arra teszi föl, hogy mindenkit elvezessen az üdvösségre. Ezek után, kedves testvéreim, most az a kérdés, hogyha Isten egyetemesen üdvözíteni akar mindent, és ő ehhez megadott minden föltételt, elküldte fiát megváltásunkra, ő a kereszten meghalt mindenkiért, kivétel nélkül a volt és a jövőben megszületendő emberekért, minden idők emberéért. Akkor az a kérdés, hogy mi az én dolgom, mi az én teendőm. Legelőször tudomásul kell vennem azt, hogy még a bűn állapotában lévő embereket is hívta és hívja Isten, vagyis ők is kegyelmet kapnak erre. Most már nem így tevődik fel a kérdés, hogy választott néptagja vagy pogány valaki, hanem az, hogy a kegyelem állapotában, vagy a bűn állapotában él. Most ez a két kategória van az Új Szövetségben. És igaz számunkra, hogy a bűn állapotában élők is kegyelmet kapnak. Azt írja Péter apostol a második levelében, Isten nem azt akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatot tartson. És Pál a megrögzött gonok bűnösökhöz fordul a római levél második fejezetében. Azt mondja, ha semmibe veszed, hogy Isten végtelenül jó, türelmes és elnéző, és nem jut eszedbe, hogy irgalma bűnbánatra akar vezetni. Ez döbbenetes fölismerése az apostolnak. Nem arra való Isten irgalma, hogy én bűn-bűnre halmozzak, és elmerüljek a bűnben. Isten irgalma arra való, hogy engem elvezessen a bűnbánatra, a megtérésre, a megújulásra. És Jézus nem zárja ki azt, hogy valakit is ki lehetne rekeszteni a mennyországból, mindenkit be akar fogadni. Mindenkit meghív, csupán csak egy valakiket, akik a Szentlélek ellen követnek el bűnöket, azokat tudja, pontosabban fogalmazva nem tudja befogadni az ő országába, mert ezek kirekesztik önmagukat. És az idők során megfogalmazták azt a hat bűnt konkrétan, amelyet a Szentlélek ellen szoktunk elkövetni, és amely által, mint egy kirekesztjük magunkat az üdvösségből, a mennyországból. Ezek közt az első, a vakmerő bizakodás Isten megbocsátó jóságában. Amikor én bűnt bőre halmozok, eszem ágába sincs megtérés, azt mondom, Isten dolga a megbocsátás. Ez önkirekesztő. A második, a kétségbeesés. Ennek pont az ellenkezője, amikor valaki azt gondolja, hogy ő olyan súlyos bűnös, hogy számára már nincsen esély. A harmadik, amikor valaki a megismert igazsággal szembeszegül. És itt bátran el lehet mondani azt, hogy az egyház által hirdetett igazságok, azok mind megismert, kipróbált igazságok. Aki ezekkel szembeszáll, üdvösségét kockáztatja. Aztán, ha valaki irigyli mástól Isten kegyelmét, aki a bűneiben megátalkodik, és az utolsó, aki mind halálig nem bánja meg a bűneit, elzárkózik, ő nem akar élni az irgalommal. És akkor befejezésképpen az a kérdés, hogy mit is vigyünk magunkkal, mi a jelentősége Pál apostol kijelentésének az én számomra. Legelőször ez örömhír, kedves testvérek. Örömhír, hogy Isten számára nem vagyok közömbös. Isten engem, ezt a bűnös, gyarló embert üdvözíteni akar, mert szeret. Bűnösként is szeret. És ha néha úgy érezzük, hogy minket nem szeret senki, hogy belénk, mindenki csak belé törli a cipőjét, vagy belénk rúg, akkor jó tudni, hogy ez nem így van. Isten szeret. Nemeshegyi Péter atyánál olvastam egy nagyon ügyes tanulmányt a szeretetről. Ott Tókióban tartott apácáknak előadást, és a jó másfél órán keresztül magyarázta, hogy mi a szeretet, és amikor befejezte előadását, írja cikkében, akkor egy japán apáca jelentkezett, hogy de Páter, mondja meg már végre, akkor mi a szeretet? És azt írja Péter atya, hogy hát lelombozódott, hogy hát másfél órája beszélek, és nem tudtam megmagyarázni, mi a szeretet. És akkor hirtelen támadt egy mentő ötletem, és azt mondtam az apácának, nézze a feszületet, az a szeretet. És azt írja Péter atya, hogy láttam a szemeiből, hogy bólintott, köszönöm, megértettem. Annyira szeretett Isten bennünket. Ennél nagyobb szeretet nincsen. Önmagát adta fiában értünk a kereszten. És ez örömhír mindenképpen. A második nagyon fontos üzenete a mai vasárnapnak, hogy Isten üdvözíteni akar engem, de nem tud az én akaratom nélkül. Isten üdvözítő akaratának és az én üdvözülni akaró akaratomnak találkoznia kell egymással. Közre kell működnem ezzel az üdvözítő akarattal. És nem fog engem galéromnál fogva beemelni a mennyországba. Nekem közre kell működnöm vele. Ezért tehát nagyon fontos, hogy miként élünk, miként rendezzük a dolgainkat. A vasárnap katolikus hetilap egyik számában olvastam egy gyönyörű gondolatsort, azt szeretném befejezésképpen idézni, mert abban minden benne van. Ha valaki ezeket így lépésről lépésre megpróbálja megélni, akkor egészen biztosan közreműködik a kegyelemmel, és az üdvösség útját járja. Következzék az idézet. Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat. Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteidet. Ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat. Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemedet. És végül ügyelj jellemedre, mert az szabja meg a sorsodat. Szívleljük meg ezeket, hogy ráléphessünk, és végigjárhassuk az üdvösség útját, mert ahogy hallottuk, Isten annyira szeret bennünket, hogy üdvözíteni akar minden áron. Amen.